Ami segedelmünk az Úr nevében legyen, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, úgy amiképpen szól hozzánk a Márk írása szerint való evangélium 12. részéből, a 18. verstől a 27. versig a következőképpen. Eztán szadduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, és ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor az ő testvére vegye el az asszonyt, és úgy támasszon utódott testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a harmadikkal is, és a 7 közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt maga az asszony is. A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a 7-nek a felesége volt. Jézus ezt mondta nekik, nem éppen azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert az emberek, amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyben. Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, nem olvastátok-e Mózes könyvében, hogy mit mondott neki az Isten a csipkebokornál? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. És az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyektek. Gyertek, alázzunk oda magunkat Isten elé, így imádkozzunk. Urunk, ebben a világban minden arról beszél, hogy a halál az rettentő nagy hatalom. Oly sok minden van a mi életünkben, olyan események, történések, halálesetek, amelyek bizony még bennünket is kételyekkel töltenek el. Bennünket is megkötöznek, bennünket is bénítanak. És mi most azért fohászkodunk, Urunk, hogy adj számunkra helyes látást, adj számunkra bizonyosságot, adj számunkra üdvösségünknek a bizonyosságát. Az, hogy amit egyszer elveszítettünk, ott és akkor, azt visszanyerhetjük, és megkaphatjuk tőled egykor, otthon, odafenn. Urunk, kérünk, hogy tekints ránk. Mert minket, amikor egy-egy alkalommal megszólítasz bennünket, és elménkbe idézed, hogy mik vagyunk, milyen törékenyek vagyunk, milyen hirtelen eliramló az élet, bennünket rettent a halál. Urunk, te vettél diadalt halálon, te győzedelmeskedtél felette. Nálad az örök élet beszéde vagy, van, te az örök életnek az adományozója vagy. Így kihez is mehetnénk? Egyedül benned bízunk, és hozzád fohászkodunk, hogy könyörülj hitetlenségünkön, könyörülj kétségeskedésünkön, aggodalmaskodásunkon. Arra kérünk téged, hogy szent lelked által munkálkodj bennünk, a te nagy neved dicsőségére. Amen. Istennek az az igéje, amely alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek. Megvan írva Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levelében, az 5. rész első versétől a 10. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért is sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk fölölteni rá mennyei hajlékunkat. Hogyha le is kell vetkőznünk, ne bizonyuljunk mezítelennek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem fölölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Az Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol vagyunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből is, hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár hazaköltözünk, akár távol lakunk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül oda kell állanunk Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemelt, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Örök vágya volt az testvéreim, minden kor keresztjéneinek, minden egyes keresztény nemzedéknek, hogy ama bizonyos ígéret, hogy Krisztus visszajön, az annak a még élő generációnak az életében következzen be. Jellemezte ez már apostolunknak, Pálnak is az életét, akinek a szavait olvastam az imént a második korintusi levélből. Aki kétszer is megjegyzi, hogy e testben sóhajtozunk, és vágyjuk felölteni magunkra ama mennyeit. Nagyon de tragédiája az a mi életünknek, hogy mi itt a Földön távol vagyunk Istentől. Távol kell, hogy legyünk Istentől, mégsem elszakítva tőle. És sajnos ezt a távol létet jellemzi az, hogy itt a Földön, a világban bizony támadásoknak vagyunk kitéve. És figyeljétek meg, hogy a legeszeveszettebb támadás mindig azt éri, aki hinni, remélni és bízni mer Isten kijelentésében, Isten ígéretében, aki pontosan tudja azt, hogy mire van szükségünk, aki pontosan tudja azt, hogy ott és akkor az első Ádám miatt mit veszítettünk, és hogy különösképpen mire vágyakozunk. Minden keresztény generációnak vágya az, hogy még az ő életében következzék be Krisztus második eljövetele, az ő visszajövetele. Mégis hatalmas biztatás van az imént felolvasott igében, a tekintetben és arra nézve, hogy akár elköltözünk, vagyis meghalunk. Akár távol vagyunk Istentől, vagyis akár itt a Földön élünk, ő mindenképpen az ő fiában, Krisztus Jézusban magának eljegyzett, ő számon tart, és akár élünk, akár meghalunk. Krisztusban megtartatunk. Van egy csodálatos gondolat abban az igében, amit a Márk evangéliumában olvastam. És vannak közöttünk olyanok ismét, akiknek az életét a gyász határozza meg ezekben a napokban. Akiknek az életében mindennél jobban, kézzelfoghatóbban jelen van a halál és a koporsó, amely csöndes, néma, de nagyon kemény igehirdető. Nem tudom, hogy akkor, amikor ti elmentek egy-egy szereteteknek vagy ismerősötöknek a temetésére, mennyire markolt szívetekbe az, hogy milyen kérelhetetlen igehirdető egy-egy ravatal és egy-egy koporsó, amely elintárja azt, hogy milyen hirtelen eliramló az élet, hogy milyen törékenyek vagyunk, és hogy mennyi sok-sok hiába valóság van a mi életünkben. Istennek igéje mégis így szól hozzánk ezen a délelőttön, az Úr Jézus Krisztus szava szerint. Én nem a holtaknak, hanem az élőknek vagyok az Istene. nagy vigasztalás van ebben az igében. Mert mi sokszor úgy vagyunk, hogy az élettől nem látjuk a halált. Hogy nem is gondolunk arra, hogy milyen könnyen elveszíthetjük azt, akit szeretünk. És amikor elveszítettük, akkor döbbenünk rá, hogy mennyi mindent mulasztottunk vele szemben. És aztán ennek fizetjük az árát, amikor a haláltól nem látjuk már az életet, amikor hitünket próbálja meg a veszteség, a halál. Ime Isten ígérete éppen ezért számunkra, embereknek szól, hiszen mi vagyunk azok a teremtmények, akik tisztában vagyunk azzal, mondjuk így tisztában kell legyünk azzal, hogy földi életünk véges, hogy nincsen maradandó városunk, hogy csak ideig, óráig vagyunk itt. Hogy bizony minden egyes nappal mi is közelebb jutunk ahhoz a pillanathoz. És éppen ezért Isten ígérete így ér utol bennünket. Azt adja és azt ígéri, ami számunkra a legfontosabb, a feltámadást és az örök életet. Hát nem véletlen az, hogy éppen ezen a ponton a legkeményebb mindig a támadás. Ha a hit megtagadására nem is bír rávenni az ellenség, de legalább kételyeket támaszt. Igaz ez abban az időben, amelyben felhangzik az apostoli bizonyságtétel, amikor Péter ír a második levélben arról, hogy jönnek a gúnyolódók, akik nevetségessé akarják tenni a keresztényeket azzal, hogy hol van a ti uratoknak, Krisztusnak a visszajövetele. Íme már mindnyájan meghaltak szinte azok, akik színről színre látták, akik hallották ígéretét, hát hol van a ti hiteteknek a bizonyítéka. És ez támadás mindenkor a keresztények ellen. Mindenkoron hallunk olyanokról, meggyőződéses istentagadókról, ateistáktól, marxistáktól, hadd ne nevezzem tovább, akik Krisztus szava szerint mégis inkább szánalomra méltók. Hiszen velük kapcsolatban jegyzi azt meg, hogy az ilyen élő emberekre gondolva jegyzi azt meg, hogy hadd temessék el a halottak, a maguk halottait. És sokan vannak testvéreim, akik nem így fogalmaznak, mégis sokszor a mi bűneink miatt. Az egyház bűnei, az egyház hitetlenség, az egyház negatív példaadása miatt legyintenek, hogy ha ezek beszélnek ilyen dolgokról is, ellentétesen cselekesznek, akkor ugyan mi lehet igaz az ő bizonságtételükből? Sokan fogalmaznak óvatosan, nem nyíltan kimondva a hitetlenségüket, talán bízva és remélve. Nagy figyelmeztetés ez azoknak, akik jelen vannak, hogy Isten országában nincsenek önként jelentkezők. Az olyan embert, aki érdeklődve keres, aki érdeklődőzve hitetlenkedik, keresőnek nevezi a Biblia. Egy ilyen embernek mondja azt egy helyen Jézus, hogy nem vagy messze az Isten országától. Mégis hadd állítsam elétek azt a gondolatot, hogy üdvösség szempontjából teljesen mindegy, hogy valaki az Isten országától messze van, vagy közel van, az biztos, hogy benne nincs. És akár közel, akár távol van, de kívül van rajta. És ezért nem lehet reménysége. A felolvasott hosszabb igeszakaszban arról hallunk, hogy magát az Úr Jézus Krisztust akarják nevetségessé tenni, döbbenetes módon Jézus korának legelőkelőbb főpapi családjának a tagjai, a szadduceusok, az arisztokrácia képviselői, akik azonban elvilágiasodtak. Szerintük a feltámadás Isten igéjéből nem igazolható. Szerintük a feltámadás az mese. Kiderül abból a gúnyolódásból, amellyel odalépnek az Úr Jézus Krisztushoz, és elmesélnek neki egy fantáziaszul történetet, amely egy ószövetségi hagyományról beszél, hogy a gyermek nélkül elhunytnak a testvér kell, hogy utódot támasszon. Milyen képtelen ez a történet, és milyen ismerős ez a taktika. Én nagyon bízom abban, és hiszem azt, hogy közületek sokan vannak olyanok, akik már valami hasonló párbeszédnek részesei voltak. Hogy valaki a ti hiteteket akarta nevetségessé tenni. Az igét csak azért előcitálva, hogy benneteket magyarázkodásra, visszahúzódásra kényszerítsenek. Minden kórnak megvan az a jellegzetessége, hogy benneteket akarjanak elhallgattatni, hogy még a lehetőséget is elvegyék tőletek attól, hogy bizonyságot tegyetek, hogy eszetekbe se jusson, ne is merjetek hitet tenni amellett, hogy van feltámadás és van örök élet. Bizonyíts be, feltámadt, hogyan lehet ez? Ezek a kérdések nagyon ismerősek. Tudjuk, ki van mögötte. Tudjuk, ki az, aki Isten igéjét használta fel arra, hogy kísértse Isten egyszülött fiát. Hogyha akarod, át tudod változtatni ezeket a köveket kenyérré. Hiszen ez benne van az igében. Igen ám, de nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével. Meg van írva, hogy Isten angyalai hordoznak téged. Vesd le magad innen, a templom tetejéről. De az is meg van írva, hogy ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Ugye számotokra is ismerős az a vélekedés, hogy a tanítványok ellopták Krisztus testét, nem volt feltámadás. Ezt a tényt csak bebeszélték maguknak, mint egy szugerálták önmagukat, hiszen ez olyan szép lenne, olyan jó lenne ezt hinni, ebből élni, és ebben bizakodni. És ezzel ellentétben ott van a páli bizonyságtétel, hogy nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Miért van az akkor, testvérem, hogy az apostolok mindegyike erőszakos halállal hal meg? Az, hogy nem kímélik saját életüket, mert mindennél fontosabb számukra az, hogy bizonyságot tehessenek Krisztus Jézusról. Nem furcsa a számatokra, testvéreim, hogy a feltámadás előtt ezek az emberek milyen alkalmattán, milyen gyáván megfutamodtak. Hogy a feltámadás előtt nem viselkedtek olyan hősiesen, mint a feltámadás után, amikor életüket sem sajnálták. Pedig elég lett volna csak azt bevallani, hogy amit mondunk, amit hirdetünk, az nem igaz. Azt mi találtuk ki. Mert a maga igazsága, a maga hazugsága miatt, képzelt igazsága miatt senki sem vállalná a halált, ha megmenekülhetne ennek megtagadásával. De ezeknek az embereknek semmi sem elég rettentő ahhoz, hogy megtagadják azt, hogy Krisztus feltámadt. Mert ők bizonyosak voltak, bizonyságot nyertek, hogy a halálon túl Krisztus az, aki majd őket is várja. És figyeld meg azt, hogy amikor Krisztusról prédikálnak, nem azt mondják, hogy Krisztus Jézusnak milyen egészen egyedi és különleges élete volt, hogy milyen csodálatos volt a tanítása, hogy milyen hősies volt a halála. Nem. Az apostoli bizonyságtétel középpontjában a feltámadott Krisztusnak a hirdetése áll. És ezért voltak készek vállalni a szenvedést, a halált. Megint csak Pál apostol tudom idézni. Vágyódom elköltözni, és Krisztussal együtt lenni, mert tudom, hogy ez jobb mindennél. Pál apostol számára Krisztus feltámadása nem önszuggesztió, nem beképzelés, nem emlékkép, nem álom, nem mese, hanem a legkézzelfoghatóbb valóság. Milyen csodálatos ez az ige. Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek az Istene. Nem a holtak határozzák meg őt. Az elköltözött, már elhalt ősatyák, hanem ő az, aki magában hordozza ezeket is, akik vele vannak, akik benne vannak, akik vele mindörökké élnek. És hozzánk most Pál apostolnak a figyelmeztetése, tanítása, eligazítása szól. Az, hogy sóhajtozunk itt, ebben a testben. Meg annyi gyötrelem közepette, meg annyi fáradtság közepette. Azt mondja, hogy aki élve éri meg Krisztus visszajövetelét, az átváltozik. Az újjá lesz úgy, hogy elnyeli a mennyei test a földit. Aki pedig halálában holta után ér ez, az akkor úgy, ahogyan Krisztus a mennyei testet öltözi fel. Ez a feltámadás. És milyen jó azt tudni nekünk, hogy azt mondja Pál, hogy csak ezt követően megy mindenki az ítéletre. És mindenki az szerint ítéltedik meg, ahogyan itt, e földön cselekedett. Akár jót, akár gonoszt. És ez az, ami bennünket, Krisztus Jézus feltámadásában hívőket, olyan örömmel töltsön el, mint Pált. Mert ez felelős magatartást kíván. Hiszen ahogyan ő mondja, hogy kedvesek legyünk a mi Urunk szemébe. Örömhír ez, mert már itt a földön tudható, hihető, hogy az üdvösség kérdése már eldőlt. Eldőlt akkor, amikor Isten kiválasztott, eldőlt akkor, amikor magához vonzott és megtérésre hívott, eldőlt akkor, amikor ő lelkével újjászült. Az ilyen ember mondhatja el azt a másik hitvallást, hogy tudom, honnan jöttem, és tudom, hogy hová megyek. Nagy biztatás ez felétek, gyászoló testvéreim, hogy Krisztustól a halál sem választ el. A lélek benne rejtve marad. Bizonyosság ez elköltözött szeretteink felől. Örömhírmondás ez. És nem az a földi gondolkodás, ami jellemzi azokat a bizonyos vallási pártokat, akik oly könnyen hajba kapnak, akiket Pál apostol olyan könnyen összeugraszt ott a jeruzsálemi nagy tanácsban. Mert az egyik tagadja azt, hogy van feltámadás, a másik pedig azt mondja, hogy a feltámadás csak egy magasabb rendű élet, e földi élet mintájára, ahol a férfiak és asszonyok férhez mennek és nősülnek. Ami Istenünk másra tanít, ami Istenünk mással vígasztal. Én nem a holtaknak, hanem az élőknek vagyok az Istene. És azok, akik elköltöztek, nálam vannak, velem és bennem mindörökké élnek. Immár nem e földi testhez hasonló testben, hiszen ott már nincsen semmi olyasmi, ami erre az életre mutatna, hanem Krisztus van minden mindenekbe. Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek az Istene. Nekünk keresztényi kötelességünk, elhivatásunknak megfelelően Krisztusra figyelni. Aki ott ül az Atya Istennek jobbján, és a mi reménységünk ő benne van. Hiszen ő az, aki majd, amikor visszajön, a mi életünk, a mi dicsőségünk benne lesz nyilvánvalóvá. És vele nem olyan kapcsolatunk van, mint ami itt a földön lehetséges. És milyen sokan fognak testvéreim csodálkozni, akik azt hirdetik nagy meggyőződéssel, hogy csak egyetlen egyházat alapított Krisztus, a rómait. Hogy az Isten gyermekeinek itt földi hatalmi központra van szüksége. És ezzel lopják Krisztus mennyei dicsőségét. Mi sokan meg fognak lepődni azok közül, akik úgy gondolják, hogy az úri szentvacsora azért adatott, hogy Krisztus testben imádjuk, hogy testben ide a földre megismétlő módon lecitáljuk. Hát mire adatott a lélek? A Szentlélek Isten, aki által mi igazságban és vele együtt lélekben imádhatjuk a mi Urunkat. Mennyivel jobb nekünk azt tudni, hogy nem kézzel épített hajlékban kell imádni az Urat, amin most éppen azon a földön, ahol Krisztus, ami megváltunk, élt, emiatt gyilkolják egymást, és emiatt üldözik egymást. Nincsen nékünk maradandó hajlékunk. És milyen jó azt tudni, hogy elkészítetett számunkra a mennyei hajlék, a mennyei Jeruzsálem, és milyen jó tudni, hogy ebben a hajlékban sok hely van. És Krisztus ezeket elmenve elkészítette számunkra. Énekelni fogjuk, testvéreim, válaszolva az ige hirdetésére egyik énekünket, amely így hangzik, ki benne bízik és remél, az mindörökké véle él. Ami reménységünk, bizodalmunk, hitünknek alapja kell, és maradjon ez, kell legyen, hogy ez biztasson bennünket, reménységgel töltsön el, hogy Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek az Istene. Boldog ember az, akit elhívott magának, kiválasztott magának, megtérésre hívta, lelkével újjászülte, mert az Krisztusban mindörökké véle él. Amen. Urunk, élőknek Istene, magasztaljuk a Te nevedet az elhangzó tanításért. Köszönjük annak a bizonyosságát, hogy mi mennyei polgárok vagyunk és lehetünk. És köszönjük a mennyei honismeretet. Szeretnénk, Urunk, azt kérni, hogy gerjeszt fel bennünk a honvágyat e mennyei hajlék után. Köszönjük, Urunk, az eligazító szót. Köszönjük azt, hogyha a kellő időben, éppen a megfelelő pillanatban Te megragadsz életeket, a kétségbeeséstől visszatartasz lelkeket, megvigasztalsz, megnyugtatsz. Urunk, mi mindig reményjük azt, hogy a Te igéd dolga végezetlenül nem tér vissza hozzád, hogy mindig elvégzi a maga munkáját. Mi köszönjük néked azt, hogy számunkra eligazító szó lehet az apostoli bizonyságtétel, hogy örök reménység lehet azt tudni, hogy Krisztusban örök életünk van, és hogy aki benne hunyt el, az vele van. És hogy általa mi reményhetjük a feltámadást és az örök életet. Urunk, fohászkodunk a gyászolókért, fohászkodunk a nyomorúságban, betegségben lévőkért. Urunk, Te légy mindnyájunk őriző pásztora. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kezet emelnek rátok, üldöznek titeket, átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. De mindez arra lesz alkalom számotokra, hogy bizonyságot tegyetek rólam. Álhatatosságotokkal nyeritek meg majd az életet. Amen.